A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának a vezetője. A műsor első részében alapvetően arról beszéltünk, hogy 30 éve indult első szolgáltatóként a Private Banking üzletága, Raiffeisen Bank Private Banking üzletága. Ezt a 30 évet magunk mögött tudva nézzük, hogy mi most a helyzet napjainkban. Én itt provokáltalak téged a műsor első részében arra, hogy okoz-e problémát, hogy a tehetős magyarok esetleg Ciprusra, Svájcba, Ausztriába viszik a pénzt. Azt mondtad, hogy ez nem annyira trendi már, hogy mostanság kevésbé meghatározó komponens, de arról talán lehet beszélni, hogy mennyire tudatosak a magyar tehetősök, mondjuk a 30 évvel ezelőtti állapothoz képest az oly sokszor emlegetett pénzügyi kultúra vonatkozásában.
Nagyon komoly energiát és figyelmet fordítottunk arra, hogy ezt a pénzügyi tudatosságot ezt próbáljuk meg növelni, és én azt gondolom, hogy ebben vannak sikereink, de maga a társadalom is fejlődik önmagában, úgyhogy nem tulajdonítanám csak magunknak a pénzügyi edukációnak a sikerét, hanem egész egyszerűen azt látjuk, hogy teljesen másképpen viselkedik egy első generációs vagyonfelhalmozó, és másképpen viselkedik az a második generációs vagyon átvevő, aki hát adott esetben egy vállalkozást kell, hogy tovább vigyen, egy jól működő vállalkozást kell tovább vigyen, amit a családnak egyfajta korona ékszere volt korábban. Viszont simán előfordulhat, hogy a következő generációnak ebben vagy nincsen érdeklődése, vagy nincsen gyakorlata, vagy valami teljesen más irányt vett a vagyon átvevőjének az élete. Ebben a viszonyrendszerben kell nekünk segítségére lenni az ügyfeleknek. Abban az esetben van a legkönnyebb dolgunk, amikor ugyanazt a vállalkozást a következő generáció ugyanolyan módon tudja továbbvinni, mint ahogy az édesapa, vagy az édesanyja annak idején megteremtette. Abban a pillanatban, hogy ha valakinek semmiféle affinitása nincsen a korábbi cég továbbvitelére, akkor én azt gondolom, hogy ezt érzékeli a cég tulajdonosa is, és ott sokszor kér bennünket arra, hogy találjunk valamilyen olyan szakmai befektetőt, vagy pénzügyi befektetőt, ahol ő ki tud cashelni tulajdonképpen az adott cégből. Ebben hál' Istennek, a Raiffeisennek a kiterjedt kapcsolati hálója rendelkezésre áll. Nem csak Magyarországon, hanem ilyenkor gyakorlatilag hát a teljes Raiffeisen networkből, a szomszédos országokból is tudunk profilba illeszkedő befektetőt keresni, találni. Ez gyakorlatilag az M&A aktivitásunk, ez egyre erőteljesebb. És akkor valahol a kettő között van az, amikor egy adott céget visznek ugyan tovább, de gyakorlatilag a következő generáció, aki átveszi a következő generáció, az már valamilyen bevett státusszal rendelkezik, tehát hogy ő neki megvan a maga világa, általában már megvan a saját munkája, lehet, hogy a saját vállalkozása, a saját nyaralója, a saját autója, a saját családja, tehát hogy egy kialakult státusz rendelkezik, és ehhez képest pótlólagos feladatként érkezik az a szép feladat, hogy az édesapának is tovább kell vinni a cégét.
Ugye első pillantás azt mondjuk, hogy így könnyű, de valószínűleg nem annyira könnyű.
Nem könnyű. Régebben hallottam egy ilyen hüvelykúj szabályt, hogy ezek a vállalkozások nagyjából 3 generáción belül eltűnnek. Majdnem minden vállalkozás, vagy a vállalkozások túlnyomó többsége 3 generáción belül eltűnik a földszínéről, mert az alapító utáni generáció még érez magában valamiféle felelősséget a tekintetben, hogy ne hagyja csődbe menni, hogy ne dobja el a korábban prosperáló céget, de mondjuk az unokákkal megértetni ezt az erkölcsi felelősséget, vagy ennek a jó oldalát, az valószínűleg nehéz.
Ez ilyen kontinentális eredmény, tehát egész Európára lehet ezt mondani?
Igen. Én amikor az egyetemen végeztem, akkor nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy milyen vállalkozást kéne indítanom, mert hiszen azt láttam, hogy már minden vállalkozás fel van találva, tehát én nem láttam a piacon a helyemet, pedig nagyon szívesen vállalkoztam volna. Akkor sajnos még nem tudtam, hogy minden vállalkozás előbb-utóbb meg fog halni, és ez a meghalás, ez bármennyire brutális, vagy nem is hangzik jól, tehát tulajdonképpen ez ad lehetőséget az újaknak a feltörekvésére.
Tehát akkor ne együnk a cégereknek, mikor ki van alapítva 1805-ben egy vállalkozás, az már rég nem az, de, mint aminek szánták.
Aki ezt kiírja magára, az valószínűleg úgy is igaz, és ezek szerintem a legstabilabb cégek. De azért vannak ezek a gyorssebességű, gyorsan felfutó, gyorsan elhaló, én nem tudom, kutya kozmetika, étterem, cukrászda.
Ha vagy a tech cégek is, adják, veszik.
Igen, igen.
Őket.
És ma már ez befektetési cél is tulajdonképpen, hogy felfuttattunk egy céget, és senki nem akar 4-5 éven túl gyakorlatilag az élén maradni, hanem akarják az egészet értékesíteni, és köszönjük szépen, jól is vannak. Ez egyébként pont a private bankingre egy kicsit visszakanyarodva izgalmas jövőképet is rajzol számunkra, hiszen megjelent egy olyan ügyfélkör, az ügyfélkörnek egy olyan része, aki bizony már több milliárddal rendelkezik, és esze ágában nincsen a klasszikus kötvény, részvény, befjegy, ETF certik világában mélyebben elmélyedni.
Hanem
vállalkozást vesz, felfuttat, vállalkozást elad. Megint vesz. Tehát, hogy igazából az ön megvalósításnak, ami a mai generációknak egy nagyon fontos hívószava, abban egy igazi értéket találnak, hogy gyakorlatilag egy pénzügyi vállalkozóként belépnek egy létező vállalkozásba, ott elvégzik a saját maguk hatékonyságnövelő vagy piacnövelő tevékenységüket, és utána pedig értékesítés.
Egyébként ugye ez egy érdekes társadalmi attitűd, nem tudom, hogyan látjátok ezt lecsapódni, hogy van egy olyan réteg nyilván, amely vesz több 100 millió forintért autót, és elmegy Spanyolországba, és él, mint Marci hevesen. Ilyennekkel is találkoztok, vagy inkább pozitívabb a folyamat? Tehát tudatosabbak már a megörökölt családi vagyonnal kapcsolatosan?
Hát igen, ez az a gondolat, amit nem fejeztem be annak idején, de valóban létezik az, aki gyakorlatilag rövid mérlegelés után azt mondja, hogy akarom-e én tényleg azt a pizzériát folyamatosan futtatni? Akarok-e én vesződni a beszállítóimmal? A beszállítóimmal, az alapanyagokkal, a munkatársakkal, a munkatársakkal.
Az adóhivatalnal. Sok minden
igen,
van
igen, itt. Sok adminisztrációval. Tehát, akarom én ezt az egész nyűgöt, vagy úgy, ahogy van tulajdonképpen én ebben azt látom, hogy a már meglevő státuszomra tulajdonképpen kapok egy anyagi injekciót, és ez az anyagi injekció, ez engem egy magasabb életszínvonalnak az elérésére sarkal. Ezt is látjuk, de én azt gondolom, hogy ez a kevesebb, aki rögtön a fenekére ver egy-egy ilyen komolyabb vagyonnak, inkább az alacsonyabb edukáció szintjén látjuk ezt megvalósítani. Tipikusan mondjuk a ötös lottó, vagy nem az ötös lottó, a lottó nyereményeknek van ilyen sorsa, ami meglehetősen gyorsan
easy come, easy go effect,
felérésre kerül.
Attila, már beszélgettünk itt a történelem apropóján az elmúlt 30 évből, szerintem a kedves hallgatókat is nagyon foglalkoztatja, hogy a különböző gazdasági sokkokat ebben a szektorban, ebben a szegmensben hogyan lehetett túlélni, kikesselni, ha lehet így fogalmazni, hiszen ha visszagondolunk, a 90-es évek végén volt egy válság, volt 2008-2009-ben, és hát én idehoznám meg a Covid okozta gazdasági sokkot is. Mennyire vagytok ti, ha lehet így fogalmazni, az egész szektor mondjuk krízistűrő?
Vissza kell térnünk a diversifikációhoz. Tehát a Raiffeisen Private Banking portfólió 10% alatti részvénykitettséggel megy. Nekünk nem az a feladatunk, hogy az ügyfelek vagyonát folyamatosan megduplázzuk. Hangsúlyozom, hogy ez egy vagyoni biztonságot jelentő oszlop minden egyes család életében, és mi is eként tekintünk rá. Tehát hatalmas felelősséggel és odafigyeléssel próbálunk olyan jól összeválogatott portfólió elemeket az ügyfelek figyelmébe ajánlani, ami reálhozamot biztosít számukra, de egyfajta védettséget is különböző sokkok ellen. Ezek a sokkok mind voltak, és mind léteznek a piacon. Mi azt gondoljuk, ezeket nem érdemes eltagadni, ezekről érdemes beszélni, és azt is látjuk, hogy miközben az első dotcom válságok környékén még mi is nagyon leizzadtunk, és mi is nagyon kellemetlenül éreztük magunkat. Ma már gyakorlatilag ezek a válságok igazából megerősítik a bankári hálózatot, és megtanítják az ügyfélkör számára is, hogy ilyenkor nem eladni, hanem vásárolni kell. Van a régi mondás, hogy hulló késekben ugye nem, késekben nem nyúlkálunk, ez tökéletesen igaz a tőkepiacnak ezen szituációira. Ilyenkor egy jó befektető akciós áron tud vásárolni jelentős diszkonttal kiváló értékpapírokat, úgyhogy ma már kifejezetten ebbe az irányba gondolkodunk, mert hiszen maga a cég az nem lesz gyengébb vagy rosszabb állapotú, hanem ez egyszerűen az értékpapírja válik könnyebben és olcsóban hozzáférhető.
És idehoznék én egy másik private banking szlogent is, hogy zárt pozíció, ne siránkozz. Ezt azért mondom, mert ha visszagondolunk a COVID előtti korszakra, akkor tulajdonképpen a nagyon sok private banking szolgáltatónál három osztatú volt a portfólió, ebben volt ugye ingatlan, volt devizában denominált befektetés, és volt nagy köteg állampapír. Mi a helyzet mostanság, hogyha kellene adni egy képet erről? Például azt mondom, hogy arany.
A Raiffeisen Ausztriában nagyon erőteljesen aranyfókuszú. És ugyanez véletlenül a földrajzi közelség miatt itt Magyarországon is azért érzékelhető, de érdekes módon egyik helyen sem értékpapírosult formában. Tehát mindenütt a
materiális,
fizikai aranyban gondolkodnak.
Te nem mondod, te trezsőrébe be van téve az arany?
Az ügyfeleknél ott van az arany. Tehát, hogy gyakorlatilag máig lehet kapni ilyen új lenyomat nagyságrendű 150-10-20 grammos kis aranybilétákat, és ettől borzasztóan boldogok szerte Európában. Nyilvánvalóan van ennek egy történelmi háttere és egy bekötöttsége, de gyakorlatilag ennek az értékpapírosult formáját én nem nagyon látom, hogy tudnánk benne sikereket elérni, és ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy az elmúlt 20 esztendőben az arany igazából nem tud sok mindent tenni, kivéve mondjuk az elmúlt egy évet, amikor valóban hatalmasat rohant. Nem gondolom tehát, hogy...
Mennyire felkapott termék ez?
Nem felkapott termék. Tehát én azt látom, hogy akinek van, az is most azt gondolja, hogy egyfajta túlárazottság jelenik meg. Ennél sokkal komolyabb nemzetközi válságok idején sem volt az arany ennyire a középpontban. Most ez nagy valószínűséggel inkább túlfutott a saját normális értékén. Úgyhogy akiket látok aranyban kereskedni, az is most már inkább úgy gondolja, hogy nyert eleget és kiszáll belőle. Úgyhogy nálunk valahogy az arany ilyen szempontból inkább fizikai formában jelenik meg, ez mint termék létezik is, értékpapírosult formában mi aktívan nem ajánljuk, az ügyfelek viszont maguktól nyilván meg tudják vásárolni, akár direktben, akár valamilyen ETF-en keresztül.
És a korunk trendi témája a mesterséges intelligencia térhódítása. Lehet, hogy csacsiságot kérdezted, de azért mégiscsak kíváncsi vagyok, hogy ebben a szegmensben felelhető már az ívály.
Tulajdonképpen igen, meg nem is. Azt gondolom, hogy a bizalom és a személyesség az nem lesz helyettesíthető. Úgyhogy ahhoz, hogy egy bankár-ügyfél kapcsolat jól felépüljön, ahhoz hihetetlenül nagy szükség van egy kapcsolódásra. Ezt a kapcsolódást, ezt gyakorlatilag személyes értékek tudják megteremteni, tehát hogyha én tudok találkozni egy ügyféllel, vagy golfozunk egyet, vagy ebédeltünk egyet, vagy vacsoráztunk egyet, vagy többször találkoztunk, és úgy nagyjából kiderült, hogy az egyik vagy a másik ember milyen, és ezt tud-e valamilyen módon kapcsolódni, akkor ott, ott meg tud történni valami. Az AI ilyen szempontból nem tud ilyen típusú bizalmi kapcsolatokat létrehozni, de nagyon sok mindenben tud bennünket támogatni. Hát azért mondtam, hogy igenis, meg nem is, mert például a bankban ma már minden bankár rendelkezésére áll egy AI asszisztens, aki különböző szervezési kérdésekben rendelkezésre áll, fordításokat végez, naptárt optimalizál, egy csomó olyan dologban tud segíteni, ami korábban felesleges energiákat kötött le, úgyhogy ez a repetitív, alacsony hozzáadott értékű kérdésekben az AI már bizony nagy segítségünkre szolgál, de nem változtat azon az alapvető helyzeten, hogy nekünk az ügyfeleknek ott kell állnunk mellettük, az ő igényeknek megfelelően kell velük a kapcsolattartás frekvenciáját megválasztanom, és a személyesség, csak ismételen tudom, az nem helyettesíthető semmivel.
Hát kérlek szépen, három olyan területre elveznék, ami minden bizonnyal kiadt a mostani munkátokra: állampapírhozamoknak a moderálása, az infláció, valamint hát a lakáshitel boom van. Szeptembertől legalábbis, és hát megbojdult Budapest teljes egészében, meg hát nyilvánvalóan a vidék is. Ezeket a tételeket hogyan érzitek a mindennapokban?
Mindegyikkel találkozunk, és hál' Istennek mindegyik kezelhető. Kezdeném akkor az ingatlannal, mert hiszen talán erre a legegyszerűbb a válasz. Az ingatlan az mindig is egy szent és sértetetlen dolog volt a magyar társadalom szemében. Statisztikákat is hallottam azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon hány ember bír közvetlen lakás tulajdonnal. Ez egy viszonylag magas szám, és azt is tudom, hogy Európában ennél meg jóval kisebb. Úgyhogy az ingatlannal, mert azt gondolom, hogy mi nem nagyon tudunk sok mindent tenni, az mindig is private banking szempontból egy ellenszél volt, ugyanakkor ügyfél szempontból meg egy mindig közkedvelt cél volt. Nekünk nem az a célunk, vagy nem az a feladatunk, hogy az ügyfeleket kiforgassuk a saját komfortos világukból, hanem ehhez igazodni próbálunk. Tehát, hogyha valaki ingatlan hívő, akkor nyilván ingatlanokat fog vásárolni. Hajrá, ez ilyen szempontból kikerül a mi látókörünkből, mert hiszen mi értékpapírokkal foglalkozunk. És ilyen szempontból viszont izgalmasabb az állampapírboom és az infláció. Az infláció miért fontos? Azért fontos, mert mi ugye arra vállalkozunk, hogy az ügyfeleknek reálhozamot biztosítunk. Tehát, mint korábban említettem, ez a félretett vagyon, ez a biztonságot jelentő elem, ez is azért dolgozzon, és az értékét őrizze meg. Következésképpen a reálhozam az megkerülhetetlen, tehát az inflációt mi folyamatosan nézzük, nem csak nézzük, hanem igyekszünk mindig jól megverni. Ebben a kérdéskörben egy olyan instrumentum, mint például a korábbi inflációt követő állampapír, ami még gyakorlatilag az infláció fölött fizetett, az egy elég nagy zicser volt, mert hiszen élből és azonnal megverte az inflációt, hiszen az infláció felett fizetett, én nem tudom, 1 vagy 1,5%-kal. Ennek a papírnak a jelentős része az idei évben átforgatásra került, tehát a gazdasági szaksajtóban nagyon komoly hátszelet kapott az a hír, hogy milyen kifizetések vannak az idei évben a lakosság számára. Ennek a nagy részén túl vagyunk, és mi azt látjuk, hogy egy részét az ügyfelek felhasználták, mert ezt nem kell sem leadózni, nem kellett TBS-re rakni, ez rögtön egy likvid vagyonelemmé konvertálódott. Van, aki utazott belőle, van, aki egy beruházást hajtott belőle végre, de valójában azt látjuk, hogy a tőke viszont visszaforgatásra került. Tehát jó eredménynek érzem azt, hogy tulajdonképpen a Raiffeisen Private Banking tőke értéken ugyanannyi állampapírt tart, mint korábban, és ez egyébként meg is erősíti azt a mondásunkat, hogy nem kapkodunk a szűken vett szakterületünkön, hanem minden egyes instrumentum családnak megvan a maga szakmailag jól alátámasztható súlya a portfóliókban. Az állampapír súlya nem változottak, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanazt a részarányt képviseli, mint korábban, és azért volt helye mellette a diverzifikáció egyéb elemeinek is, úgy, mint a közvetlen részvénykitettségeknek, befektetési jegyeknek, vállalati kötvényeknek, különböző devizapozícióknak, vagy akár a ETF-eknek, certifikátoknak.
Már csak egy perc maradt hátra a beszélgetésünkből, és itt van a szerénykedés ideje. Az elmúlt szűk egy órában próbáltuk összefoglalni az elmúlt 30 évet, mire vagy a legbüszkébb esetleg díjakra, amelyet a üzletágban a Raiffeisen Bank Private Bank üzletágáját tudott érni.
Sokféle díjat kaptunk az elmúlt években, hazai és külföldi téren egyaránt. Az EMEA Finance-től kezdve a Euromoney-n át, nyilván a hazai Blue Champagne keresztül elég sokan felfigyeltek a tevékenységünkre, ami azt gondolom, hogy valóban messziről is látványos, mert hiszen a természetes piaci részesedésünknek nagyjából a duplájával halad a Raiffeisen Private Banking, tehát büszkék lehet, az ügyfelek szeretettel választanak bennünket. A legbüszkébb nyilván az idei évre vagyok, mert hiszen pont a 30 esztendő egyfajta ajándékaként idén háromszor egymás után nyertük el az év Private Banking szolgáltatója díjat, amit azt tesz igazából különlegessé, hogy egymás után nyertük el ezt a három díjat. Korábban is nyertünk már ilyen díjakat, ugyanúgy, mint üzletág, fejlesztési díj, vagy senior, junior bankári díjak, de azt gondolom, hogy a király kategóriát mégiscsak a Private Banking szolgáltató díja jelenti. Ezt kétszer megnyerni egymás után egy csoda volt, háromszor pedig azt gondolom, hogy egy olyan büszkeséget jelent nem csak nekem, de a kollégáimnak is, amit igazán jó érzések ki tudjuk húzni magunkat.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, én hivatalból nem gratuláltok, de azért tényleg egy szép pályaévet fel tudtunk vetíteni az elmúlt szűk egy óra alatt. A nap vendége tehát Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának a vezetője volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.